Napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Egy új hét kezdetén, hétfőn délután 5 óra 8 perckor szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A mai műsorban egy olyan fiatalemberrel igyekszem megismertetni önöket, akiről sokat hallottunk az utóbbi években, de jobbára, mint történészt, közéleti szereplőt ismertük eddig. Pontosabban a helyhatósági választásokig, amikor is a Marosvásárhelyi Városi Tanácsban jutott szerephez, most pedig feljebb is lépne a politikai porondon, mégpedig a bukaresti törvényhozásban szenátori szerepet vállalna. Ő Novák Csaba Zoltán történész, akivel a mai műsorban életútjának eddigi fontosabb állomásairól, önkormányzati képviselőként szerzett tapasztalatairól, valamint törvényhozói elképzeléseiről beszélgetünk a továbbiakban elhangzó felvételem. Tisztelettel köszöntöm tehát a mai napra kész műsorban Novák Csaba Zoltán történészt, városi tanácsost. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Tisztelt Novák Csaba Zoltán, vegyük akkor sorrendben az életpályáját. Hogyan lesz egy történészből, egy humán beállítottságú emberből egy gyakorlati politikus, nevezetesen városi tanácsos?
Hogyha lehetséges, akkor egy rövid zárójellel indítom a beszélgetést. Történész is úgy váltam, és úgy választottam szakterületet is, hogy aktívan érdekelt mindig is a saját közösségem, az a közösség, ahonnan származom, ahonnan vagyok, annak a közösségnek az élete. Így választottam a közelmúltat is, mint kutatási tárgyat, a kommunista időszakot. És úgy adta a sors, tehát hogy mindig aktívan, értelmiségiként próbáltam élni, reflektálni a közéleti tevékenységre, a közéletre, hogy mi történik, hogy a témáim kapcsán egyre közelebb kerültem politikai kérdésekhez, és pedig ugye a főkutatási témám az az erdélyi magyarság helyzete a kommunista időszakban, tehát a román kommunista párt magyarság politikája, és hát ezek a kérdések egyre inkább belevittek egy olyan dologba, hogy egyre mélyebben beleláttam, vagy belelátok abba a helyzetbe, amit mi az erdélyi magyarságnak mondunk, vagy az erdélyi magyarságnak gondolunk, és annak abba a történetbe. És ez vitt egy olyan irányba, hogy egyre mélyebben foglalkoztam közéleti kérdésekkel. És a másik az, hogy amikor történeti témát is választottam, kutatási területet, akkor igyekeztem mindig olyan témákat választani, amelyek tényleg a szűkebb vagy tágabb értelembe vett erdélyi közösségünk úgymond sorsfordulóit érintették. Itt most mondhatnék 3-4 példát is. A doktori disszertációmat a Román Kommunista Párt magyarság politikájából írtam. A pánfigézás román és magyar nyelvű könyv az egy szekuritátés és katolikus egyház közötti kapcsolatnak a története, és hát nem utolsó sorban a Fekete Márciusról készült László Mártonnal a közös munkánk szintén egy nagyon aktuális kérdés. Tehát azt mondanám, hogy egy elméleti ember így került közelebb aktuális és gyakorlati kérdésekhez, és tehát ilyen intenzív előélettel, ja igen, és többször kértek föl szakértőként is elemezni a helyi politikai életet, meg az országos politikai életet, és így, amikor konkrét felhívás vagy felkérés érkezett arra, hogy ezt a fajta elméleti tudás vagy tapasztalatot próbáljam meg gyakorlatban is a közösség szolgálatába állítani, akkor első fázisként igent mondtam arra, hogy az önkormányzati tanácsba jelöljenek, és majd részt is vettem a helyhatósági választásokon.
Még kitérnék az életpályájára, mert hogy egy csendes, madárcsicsergős, nyugodt régióból származik, és életútja Demeterháza, Nyárádszereda, Székelyudvarhely, Kolozsvár, majd a két főváros Bukarest és Budapesten keresztül vezetett. Tehát felcseperedvény szocializálódván a csendes, nyugodt régióból egyre feljebb került a nyüzsgő fővárosok légkörébe. Ez segített abban, hogy elvállaljon egy ilyen városi tanácsosi tisztséget?
Igen, mindkét fővárosban nagyon sokat tanultam, nagyon intenzív szakmai életet éltem, és olyan körökbe mozogtam, amelyek egyre több ilyen típusú kihívás elé állítottak, és mindenképpen azt mondom, hogy az itt szerzett két fővárosi tapasztalatomról is úgy gondoltam, hogy ez fölvértez arra, hogy ilyen szerepet elvállalhassak, és be tudjak tölteni. És ez, ahogy említette, itt ezek az életállomások, ezek nagyon befolyásolták az én életem alakulását, és az itt felsorolt állomások, itt annyiban javítanék, hogy Demeterfalváról van szó, ezek mind-mind aktív részesei most is az életemnek, hisz nem is kérdés, hogy mindegyikhez szoros kötődés, fűzés, én nekem nagy öröm hazalátogatni, ez ugyanakkor öröm Budapesten tartózkodni, kutatni, konferenciákon részt venni, akár csak Bukarestben vagy Kolozsváron.
Hát gondolom, hogy nem lehetett túl rózsás az, amit megtudott a kommunista időszakról. Sokan manapság is azt tartják, hogy azok a viszonyok a mai napig élnek, és főleg olyan testületekben, mint ahol döntéseket hoznak. Hát elsősorban a törvényhozásban helyet foglaló egyes egyénekre mondják azt, hogy a régi időknek a lecsapódásai, de városi tanácsban is előfordulnak ilyen vádak. Nos, mindaz, amivel immáron marosvásárhelyi lakosként az önkormányzati tevékenységben találkozott e szűk 3 hónap alatt, az mennyire valósította meg az elképzeléseit, illetve mennyire váltak be mindazok a tervek, amikkel a tarsójában készült arra, hogy önkormányzati képviselő legyen?
Két tételben válaszolok. Egyik, hogy megszűnt a kommunizmus hatása, vagy sem. Én még tovább merészkednék. Itt egy 45-től 89-ig tartó totalitárius diktatúráról beszélünk, amely nem elégedett meg azzal, hogy a politikai hatalmat birtokolja, hanem a lakosság, a társadalom mentális és lelki átnevelését is célul tűzte ki. Több generáció nőtt így fel ebben a rendszerben, ebben a nevelésben, és igen, hosszú-hosszú, és a Sylvia Brucken által megjósolt 25 évnek is több kell eltelnie, több generációváltásnak ahhoz, hogy ezeket az emlékeket, vagy ennek a rendszernek az ideológiáját kinője a romániai társadalom, és ne feledjük el, hogy ez a lelki vagy szellemi része, az ideológiai része, de ugyanakkor egy olyan szerkezetben kényszerülünk élni, amely abban a rendszerben született. Tehát itt most a lakónegyedekre gondolok, azok a struktúrák, gazdasági, ipari struktúrák, amelyek akkor épültek, azok estek szét, tehát még hosszú-hosszú ideig szerintem nyögni fogjuk ennek a terhét, ennek a felemásra sikerült rendszerváltásnak. És hogy visszatérve a másik tételre, az önkormányzati tevékenységre, igen, volt egy határozott elképzelésem, hisz általában a jó kutató ember mindig egy kutatási projektet ír a munkája előtt, amelyben meg, és csak így is fogadnak el pályázatokat is a mi szakmánkban, amelyben megfogalmazza, hogy mi a kutatási téma, tárgy, és mik a premisszái, az előfeltételezései, milyen kérdésekre szeretném választani, és hogyan, miként, mi a végtermék. Én amikor bevállaltam a közéleti szereplést, akkor szintén ilyen módszerrel, tehát én egy programban, projektben gondolkodom, és azért vállaltam el, mert úgy éreztem, hogy ez lehetőséget ad nekem, hogy amiket megfogalmaztam magamban, megvalósítsam. Tehát volt egy ilyen terv a fejemben, ugye megszületett az önkormány, tehát az RMDSZ frakciójának is egy programja, és nem is rejtem véka alá, hogy ebben nagy mértékben dolgoztam ezen a programon, és hát ennek a programnak a gyakorlati megvalósítása lenne az elsődleges szempont, cél az elkövetkezendőkben. Ennek vannak ugye rövidtávú, középtávú és hosszútávú kifutású elképzelések, és hogy ez milyen lett az önkormányzati munka, és összehasonlítva azzal, amit én elképzeltem, sokkal-sokkal több munkával és felelősséggel jár, mint azt én gondoltam volna kívülállóként. Az elmúlt két nyári forró hónapban több órás maratoni szakbizottsági üléseken vettem részt, ahol néha, hát nem azt mondom, hogy késre menően vagy őre menően, de elég nagy vitákban az ott levő kollégákkal, pártársakkal, meg a más pártok képviselőivel próbáltunk zöldágra vergődni, és amit a kedves hallgatók esetleg látnak, hogy minden hónapban van egy plenáris ülés, ami néha forró hangulatú, máskor kevésbé, hát ezeket tényleg több órás, több napi előkészítő szakbizottsági ülés előzi meg. Ezeken részt kell venni, itt felelősséggel teljesen át kell olvasni a napi anyagot, dokumentálódni kell, de szerencsére például az RMDSZ frakciója tehát viszonylag nagy, lehet nagyobb is, hát 10 emberből áll is, megvannak a szakterületek, hogy ki melyik szakterületen kell, hogy elmélyüljön a munkába, rám az oktatás, kultúra és nevelés hárul, tehát én ezekben a kérdésekben mélyedtem bele, és igyekeztem a szakbizottságokban itt érvényt szerezni annak a programnak, amit mi a saját programunknak tartunk.
Mennyire tudja egy ilyen maraton szakbizottsági ülésen a saját álláspontját, illetve hát a szövetségnek, a Marosvásárhelyi Magyarságnak az álláspontját átvinni? Meg gondolom, hogy nem könnyű.
Ha a parlamentben lenne szó, akkor még nehezebb lenne egy 5%-os, 6%-os frakcióval. Itt az RMDSZ-nek egy 10 tagból álló frakciója van, a 23 képviselőből, tanácsosból 10 az RMDSZ-é. Itt könnyebb, viszonylag könnyebb érvényre jutni, de ugye, tehát sors, tehát kardinális nagy kérdésekben viszont elengedhetetlen az, hogy szövetséges találjon magának a frakció, hogy meglegyen legalább a fele plusz egy szavazat. Hát itt egy szakbizottsági ülésen, hogyha ilyen kérdésre merül sor, akkor mindenki elmondja például a saját álláspontját, és a szakbizottsági tagok ugye szavazattal jelzik azt, hogy egyetértenek, vagy elutasítják ezt a javaslatot. A politika művészete az okos kompromisszumról is szól. Eddig én úgy ítélem meg, hogy az elmúlt két hónapban sikerült olyan megoldásokat találni, amelyek egyrészt megfeleltek a mi programunknak is, a szavazóink elvárásainak, ugyanakkor ehhez sikerült támogatókat is találni. Vannak olyan kérdések, amelyek általános jellegű, a város összlakosságára vonatkozó kérdések, ezekben sokkal könnyebb kompromisszumot találni, mint mondjuk az, hogyha etikai jellegű kérdésről lenne szó. Mondok egy egyszerű példát, a Városháza által elénk terjesztett költségvetés kiigazítási tervezetről majd minden politikai párt úgy vélekedett, hogy nagyon sok pontjában azt vissza kell nyírni, és más irányba kell a pénzeket irányítani, vinni. Itt már csak azt kellett megtalálni, hogy ki hová, és itt kellett egy ilyen összhangot találni.
Erről már sokat beszéltünk adásainkban, itt a Marosvásárhelyi Rádióban is, a sajtó is lehozta, majd kíváncsian várjuk a további fejleményeket. Én, amire a folytatásban rávilágítanék, az, hogy nagy mértékben kicserélődött a városi frakció, viszont első ízben történt meg az, hogy van egy igen komoly, szigorú frakció szabályzatuk, aminek eleget kell tenni. Nos, békjó-e ez, vagy pedig arra ösztönzi a kollégákat, hogy megfelelő módon viszonyuljanak, kommunikáljanak egymással, és a plenáris ülések előtt, amikor szavazásra kerül sor, akkor közös álláspontot képviseljenek.
Az említett tényleg szigorú frakciószabályzatnak valóban az a célja, hogy megerősítse a frakció belső kohézióját, a belső összetartását, annak érdekében, hogy a frakció erősen és hangsúlyosan tudja képviselni azt az álláspontot, amelyet ugye magáinak van. Ez akkor lenne békjó, hogyha a frakció álláspontját nem mi alakítanánk a frakción belül. Tehát a frakciónak mindig van a tanácsülések előtt több találkozása, ülése, és ezeken egymás között megvitatjuk. Tehát ez nem titok, hogy már voltak olyan kérdések, ahol egyetértettünk, 9-1-hez, vagy 10-egyöntetően egyetértettünk bizonyos kérdésekben, és volt olyan kérdés is, amelyben már komoly belső szavazás volt. Itt észérvekkel logikusan próbálja mindenki a saját igazát, a saját véleményét érvényre jutatni, és valóban születik egy kompromisszumos döntés, de ez minden politikai pártnál így van, hisz egy politikai párt bizonyos alapelveket képvisel, és nem engedheti meg azt, hogy mondjuk a tagjai szétszavazzanak. Viszont van egy olyan kitétel, hogy amikor a Marosvásárhelyi Magyarságot nem érintő sorskérdésről van szó, hanem egy nagyon semleges kérdésről, akkor engedélyezett a lelkiismereti szavazás, ezt így rendnyivalónak is tartom.
10 emberről beszél, de tudomásom szerint nem csak a 10 városi tanácsos van jelen egy ilyen értekezleten, hanem mindazok, akik rajta voltak a tanácsos listán.
És pedig ennek az a racionális magyarázata, ugye, hogy az előző ciklusban megtörtént az, hogy különböző okokból kifolyólag egyes tanácsosok lemondtak tisztségükről, vagy távoztak az országból, erre is volt példa, és azért van jelen ugye az önkormányzati választásokon az RMDSZ listáin induló összes jelölt, vagy az első 20 jelölt, hogy napirenden legyenek, és tényleg aktív részesei legyenek a frakció belső életének. Tehát vannak olyan pontok, ahol az önkormányzati tanácsi tisztséggel nem rendelkező frakciótagok is szavazhatnak, és ugye vannak olyan konkrét kérdések, problémák, ahol ugye az ténylegesen érintett 10 ember szavaz. Ez egy sokkal tágabb perspektívát ad a szervezetnek, és hát nem beszélve arról is, hogy a másik 10 ember, vagy a másik 5 ember is rendelkezik szaktudással, tapasztalattal, és kiegészítheti a mi munkánkat, a mi tevékenységünket.
Sok bírálat érte az előző frakciókat, hogy elég gyakran előfordult az, hogy mellészavazás volt, egy csomó bírálat jelent meg, közszájon is nagyon sok szidalom forgott. Nos, jelen esetben ebben az új grémiumban, mintha szintén egy picit hezitálást éreztem volna most az utolsó, a múlt hét elején lezajlott tanácsülésen a költségvetés szavazása kapcsolatosan. Voltak itt vitatott, nagyon forró kérdések, és voltak úgymond tartózkodások, vagy kellemetlen helyzetek a háttérben. Most természetesen nem akarok vájkálni a frakciónak az életében, amit erről elmondhat, azt kérem tegye meg.
Volt belső vita, ez egyértelmű, hisz 10 vagyunk, másképpen látjuk, más területről érkezünk, másképpen látjuk a különböző problémákat más-más látószögből. Én azt tartom lényegesnek, hogy sikerült egy kompromisszumos, a frakción belüli kompromisszumos megoldást találni, és a frakció végig is vitte ezeket a pontokat. És valóban voltak kényes pontok, ez ki is derült a plenáris ülésen is, hogy bizonyos kérdésekben igencsak nehéz helyzet előtt álltunk, de itt azt tartottuk szem előtt, hogy a programjainkban megfogalmazott ígéreteinknek, választási ígéreteinknek eleget tegyünk, de ugyanakkor az RMDSZ, mint a legnagyobb városi frakció nem játszadozhat azzal a kérdéssel sem, hogy a költségvetés kiigazításban például nagyon sok olyan szerződésről volt szó, amelyeket már a Városháza megkötött, amelyekre már leszerződtettek, voltak olyan kulturális rendezvények, amelyekre már leszerződtették a fellépőket, az előadókat, és lévén, hogy ekkora súlya van a frakciónak, mi nem engedhetjük meg azt, hogy játszadozunk ezekkel a kérdésekkel, tehát itt meg kellett találni egy kellő mértékű egyensúlyt, és a másik kérdés, ugye az a kényes kérdés, az a sport volt, hogy itt hogyan látjuk a város jövőjét, vagy a közszállítás esetében is, itt most két nagyon kényes kérdést emeltem ki, a közszállítás esetében is arra a következtetés jutott a frakció belső viták és beszélgetések során, hogy elsősorban itt az elkövetkezendő 3 évben a buszpark felújítására szentelünk prioritást, és nem más típusú beruházásokra. A sportnál pedig ez is kényes kérdés, tehát az RMDSZ 10 tagból álló frakciója nem engedheti meg magának azt a dolgot, hogy most azt mondja, hogy nulla pénz a sportnak, ahogy megteszik ezt mások. Megtehetik, mert amúgy is ahhoz, hogy ez megvalósuljon, szükség lenne a többi párt szavazatára is. Mi ekkora frakcióként nem játszadozhatunk ezekkel a komoly dolgokkal. Itt meg kellett vizsgálnunk azt, hogy mi lesz, tehát hogy mi azok az elvárások, hogy azok a már megkötött szerződések, amelyeket már a Városháza megkötött, ezeknek hogyan tudunk eleget tenni, de ugyanakkor mindenképpen jelzésértők is volt, hogy a jövő évtől tekintve jelentősen újra fogjuk ezt mi is gondolni, tehát hogy az RMDSZ frakciója is partner abban, hogy ezt a típusú sport támogatást újra gondoljuk. De ugyanakkor mondok egy másik sokkal izgalmasabb példát, ami az előkészítő szakbizottsági ülésen egyik, hát én azt mondom, hogy számomra a legkeményebb diónak számító kérdés volt. Itt a városban, a Városházával szerződéses viszonyban nem levő sportegyesületek, amatőr sportegyesületek által benyújtott pályázatok voltak. 77 ilyen pályázat volt. Gyerekklubok, ahol a gyerekek fociznak, úsznak, tehát ez a tömegsportról beszélünk már. Ebben az esetben a profi szinten pedig ilyen egyéni sportágak voltak, és a teke, ami ugye Marosvásárhelynek egyik legsikeresebb sportága. Itt sportbizottsági, szakbizottsági ülés volt, és egyértelmű, hogy tehát én is azon a véleményen vagyok, de a frakció is azon a véleményen van, hogy ezt a tömegsportot támogatni kell. Itt nem összetévesztendő, itt a nagy profi klubokkal. Tehát én is azt szeretném, hogy a gyerekeim, és az, hogy mindenki gyereke minél többet sportoljon, többet mozogjon, és erre több lehetőség adódjon. Igen ám, de az általunk pontozott pályázatok végösszege meghaladta, ha jól emlékszem, akkor legalább 500 ezer lejjel meghaladta azt a keretet, amely erre biztosítva volt. Na, itt született például egy nagyon-nagyon szép kompromisszum, hogy egy párt kivételével mindenki megszavazta azt, hogy ebben az évben megadjuk ezeknek a kluboknak, ezeknek az amatőr félprofi kluboknak a támogatást. Ez egy hosszú, tehát ha jól emlékszem, legalább három teljes délutánt, estig tartó időszakot töltöttünk el azon, amíg elzsűriztük ezeket a pályázatokat.
Ezzel a tevékenységgel kapcsolatosan végezetül arra is kérem, hogy világítson rá, hogy ugyebár a bizottsági ülésen, illetve a plenáris üléseken kívül önöknek van egy új plusz feladatuk, mégpedig a választókkal való kapcsolattartás. Ami nagyon fontos, és egyre másra találkozom olyan emberekkel, akik az új tanácsosokkal szeretnének kapcsolatba lépni. Az volt az ígéret, hogy sajtóban lesznek majd meghirdetve azok a helyek, ahol fel lehet önöket keresni, és a programok. Talán ez még nem indult be, mert hogy szabadságúti időszaka volt. Ön tudomásom szerint már részt vett egy ilyen találkozón, de a kollégákra is számítanak a város lakói, tehát ezzel a kérdéssel hogyan is állunk?
Nagyon jogosan számítanak, ez egy elvárás, ez egy minimális dolog kell, hogy legyen egy önkormányzati képviselő részéről, hogy ezeknek eleget tesz. Két típusú kapcsolattartási rendszerben gondolkodunk. Az első, ami már be is indult, és minden kedden délután fél öt órától, és szerdán szintén, ha jól emlékszem, fél öt órától a Városháza 15-ös termében az RMDS frakciójának egy-egy képviselője fogadja az érdeklődőket, a látogatókat, a kérdezőket. Én is voltam már szolgálatos, és nálam is voltak már emberek, akiketnek megpróbáltam segíteni, illetve ez ugye az önkormányzati része, és minden képviselő, minden RMDS tanácsos felelős egy városi körzetért. Ez már úgy indult a választások során, és valóban, ahogy helyesen mondta, most a vakációs időszak lejártával szeptembertől beindulnak az itteni fogadórák is. Az adott körzet egy-egy ismertebb intézményében lehet olyan hely, ahol az egyháznál lesz, vagy ahol attól függ, hogy milyen infrastruktúrális lehetőségek vannak. Ezek ősztől beindulnak, és a sajtóban időben jelezni fogjuk, amikor az ősz szeptember közepétől, ahogy beindul az élet, ez a része is működni fog, és arra biztatom a kedves hallgatókat, hogy jöjjenek, állítsanak feladatok elé, mert végül is azért kerültünk mi ebbe a szerepkörbe, hogy ezeknek eleget tehessünk és tegyünk.
Most tisztelt Novák Csaba Zoltán eddig az új tevékenységéről, a Városi Tanácsban betöltött szerepéről beszélgettünk jobbára, de hát megjelent az az óhaja is, hogy magasabb szinten a bukaresti törvényhozásban folytatná, tehát megméretkezik egy szenátori tisztség elnyerése érdekében. Hogyan jutott erre a döntésre ilyen hamar a városi tanácsosi tisztség elnyerése után? Mennyiben látja azt, hogy hatékonyabb lehet odafent Bukarestben? Azt tudjuk már öntől, hogy ismeri a környezetet, mert hogy tanulmányait is ott folytatta.
Nem a parlamentben, igaz, de a fővárosban.
És milyen területen?
Tehát itt említettem, nem politikai részről érkezem a pályára, de nem, tehát egyáltalán nem álltam távol, hogy politikai kérdésekben is markáns véleményt, akár programot fogalmazzak meg. A parlamenti megmérettetésre szintén felkérés alapján kerültem képbe. A nyárádmenti, nyárászeredai kerület, illetve az Erdőszentgyörgy kerületek különmenti RMDS szervezetei közösen úgy gondolták, hogy személyemben és Császár Károly kollégám személyében megfelelő képviseletet biztosíthatnának a térség és Maros megye számára. Fölkértek, hogy vállaljam és vállaljuk ezt a fajta megmérettetést, és nem rejtem véka alá, hogy igennel válaszoltam azzal a feltétellel, hogyha az RMDS központi vagy Maros megyei vezetősége részéről nem érkezik komoly ellenvetés ebben személyemet illetően. ez nem történt meg úgy, hogy most jelen pillanatban valóban egyik potenciális jelölt vagyok, de ezt majd a szeptemberi rangsorolás küldőgyűlés fogja eldönteni, hogy ténylegesen jelölt leszek, vagy sem, és hogy milyen területen szeretnék dolgozni, ugyanazt a területet, szakterületet viszem tovább, amelyhez értek, ez az oktatás, nevelés és kultúra területe, és úgy gondolom, hogy egy szenátornak minimum két területen kell aktív tevékenységet kifejtenie. Egyik a szakterület, itt erről már beszéltem, hogy mindenképpen, hogyha egy ilyen helyzetbe kerülök, akkor ide kérem, ebbe a szakbizottságba kéretem magam, vagy ezt a szakbizottságot választom. Itt azt is el kell mondanom, hogy eddigi pályafutásom során, itt most így a fejembe futtatom, óvodai szintet leszámítva minden szinten tanítottam, több, hosszabb, kevesebb időt, tehát tanítóként is dolgoztam, ismerem ezt a rendszert, tehát tudom, hogy milyen problémák sújtják, milyen problémák emésztik ezt a rendszert, vagy hol lehetne javítani, illetve kulturális kérdésben szintén merem azt állítani, hogy bizonyos területeken otthonosan mozgok, aktívan részt vettem kultúra szervezőként is a város vagy a tágabb régió életében. Illetve egy másik nagyon fontos dolog, ami már nem is kimondottan parlamenti szakmunka, ez a közösségi politika. Tehát én úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő években óriási szükség van a szerves generációváltásra. Itt azt értem ez alatt, hogy az előző generáció által fölhalmozott tudás és tapasztalat átadásával továbbvinni, újítani a szervezet életén, és nem szeretnék vészjósó lenni, de nem kimondottan nyugodt évek következnek Európa, Románia és a régió életében, és ismerem azt, hogy 1918-tól errefele milyen kihívások érték az erdélyi magyar közösséget, az erdélyi magyar politikumot, és azt hiszem, hogy egy nagyon-nagyon kiemelt feladatunk lesz, hogy közösségi, politikai válaszokat adjunk a közösség életére, ami ugye meghaladja a szakmai, tehát a szenátori szakmunkát.
Két óriási kihívást említett, azt, hogy 1918-tól errefele. Ugyebár két év múlva lesz a centenárium, arra lehet számítani, hogy a törvényhozásban is felfokozódnak majd a hangulatok, ezzel szemben is helyet kell állni. A másik pedig, ahogy felsorolta a tevékenységi kört, abból kiderül, hogy ha sikerül tényleg a rangsorban benne lennie, illetve a választók bizalmát is elnyeri, akkor egy olyan tapasztalt politikus nyomdokába lép, mint Markó Béla, akinek ez volt a felsőházban a tevékenységi területe. Na már most mennyire nehezedik ez a két tevékenységi kör az önvállára? Mennyiben jelent ez úgymond egy kicsit elgondolkodási alapot? És ha már generációváltást említett, mennyiben tudja állni a sarat, ha szabad így fogalmazni, úgy, mint Markó Béla utódja?
Most kinevezni Markó szenátor úr utódjának, ez teljesen korai lenne, és ez akkora, ez a foci szakzsargonban mondják, hogy túl nagy terhet raknak a csapatvállára, és begölt fel a csapat, tehát nem szeretnék ebbe a helyzetbe kerülni. Hát én tisztában vagyok, tehát közéleti érdeklődésű emberként nagyon is aktívan követtem az elmúlt 25 év politikai történéseit, és tudatában vagyok annak, hogy ez egy hatalmas vállalás, hatalmas teher, de itt nem hiába említettem azt, hogy én a szerves organikus generációváltásban hiszek. Én azt gondolom, hogy ha teljesen új is lesz a mezőny, legyen az bárki, aki bekerül, vagyis az előválasztásokon ugye helyzetbe kerül és elnyeri a választók bizalmát, szüksége lesz az előző generáció tapasztalatára, tudására, és hát ezt egészítheti ki a maga fiatalos, újszerű lendületével. És igen, centenárium lesz, tehát 1918-ról beszélünk. Ez egy olyan időpont is lesz. Én azt gondolom, hogy amikor ilyen centenárium vagy nagyobb ünnepségekről beszélünk, és történészként elhívnak, akkor mindig azt mondom, hogy egy közösség ilyenkor magába kell, hogy forduljon. Újra kell, hogy értékelje, át kell értékelje az elmúlt időszak történéseit, És itt az erdélyi magyarság esetében is, meg ugye a Romániával való viszony, meg egész Kárpát-medencei viszonyrendszerben meg kell tenni. És itt még egy másik dolog is eszembe jutott közben, nem akarom elvinni a beszélgetés témáját, hogy hát mérget nem vennék rá, de nagy tételbe azért mernék fogadni, hogy rátennék valamennyit arra, hogy a régiósítás is elő fog kerülni. Tehát Románia és ez a régió, ez a térség egy olyan helyzetben van, most egy olyan, azok a gazdasági társadalmi trendek, hogy ismét a régiók dominálnak, a régiók Európájáról beszélünk, és előbb vagy utóbb az elkövetkezendő 4 évben hol biztos, hogy előkerül a régiósítás témája, és itt magamban mosolygok, ön talán látja is, hogy hát a kutatásaimnak egyik általam legkedveltebb és legizgalmasabb része az pont a régiósítás, illetve a megyésítés volt 68-ban, úgyhogy ott is nagyjából tudom, hogy hogyan zajlik le egy ilyen típusú művelet, és hogy ennek milyen politikai felhangja, visszhangja van. Ezek nagyon-nagyon nagy elvárással bíró dolgok lesznek, és hát azt is kell mondjam, hogy mindenféle szinten nagyon-nagyon izgalmasak, nagy kihívásokat jelentenek.
Megtörténhet viszont az, hogy ilyen tekintetben már kész lecke elé lesznek állítva, mert hogy éppen ezekben a napokban zajlik az a Fejlesztési Minisztérium honlapján közvitára bocsájtott, és az RMDSZ politikusai által keményen bírált területrendezési vagy titkolt régióátszervezési törvénytervezet, amely ha az őszi parlamenti ülésszaknak témája lesz, akkor lehet, hogy önöket már kész tények elé állítja, de hát erre kevés esély van valószínűleg.
Azt meg is kell szavazni, tehát meg kell vitatni.
Így van, hogy a következő parlamentnek lesz majd
valószínű, hogy az lesz, és hát itt láttam a községek közigazgatási típusú újragondolását, besorolását, igen, és számos visszás pontját láttam, amennyire beletekintettem én is, ott láttam, hogy Hargita vagy Maros megyében is, tehát olyan községeket emelnek, mondjuk ugye előrangsorolnak pozícióra, amelyek szerintem nem érdemlik, és olyan községeket, településeket minősítenének vissza, amelyek szintén nem érdemelnék meg ezt. Ha jól tudom, akkor Hargita megyében már egy árnyékjelentés is készül, szerintem itt is meg kellene Maros megyére, és valóban a rendelkezésünkre álló információk, tudás birtokában érvelni kell a saját településeink, közösségeink mellett.
Egy a napokban a Transindexnek adott interjúban kifejtette, hogy oktatási területen a finn modellt tartja példaértékűnek, követendőnek, úgy, mint az erdélyi magyar oktatási színvonal növekedése szempontjából. Nos, miért?
A finneket már nem csak a rokonság miatt, ha bár ugye egyre többen kétségbe vonják a finn-magyar rokonságot, de a Magyar Tudományos Akadémia álláspontját fogadom el szakemberként is. Tehát csodálattal tekintek a finn történelemre és a finnekre, azért, amiért abból az elszigetelt, hol svéd, hol orosz nyomás alatt álló, nem is nevezném kis országnak, de nem nagy nemzetnek semmiképpen, kis nemzetből, egy közepes méretű országból egy nagyon kiegyensúlyozott, működőképes társadalommal bíró államot hoztak létre, és azt is elmondhatom, hogy a finnek, tehát Finnország a 1900-as évek első felében, tehát a 20. század első felében messzere menően Magyarország alatt volt mindenféle szempontból. De a finn elit, amikor megteremtette a saját államát, a saját nemzetállamát, akkor hosszú távon gondolkodott. És tudom, hogy a politikában ez a legnehezebb hosszú távon gondolkodni, mert 4 éves ciklusokról beszélünk, de ahogy én személy szerint részese lehetnék egy olyan folyamatnak, amely lerakja az alapkövét néhány olyan másik folyamatnak, amelynek lesz egy pozitív, hosszú távú kifutása, akkor én részemről elégedett lennék, és nyugodt lelkiismerettel mondanám, hogy megérte ezt vállalni, és szép és férfias munka volt. Szóval a finn modell, tehát a finn elit, gazdasági, politikai és kulturális elit összefogásából egy olyan hosszú távú projektet dolgoztak ki, amelynek eredményeiről azt hiszem, hogy senkinek, egyetlen kedves hallgatónak sem kell beszámolni, hogy tehát bizonyos technikai részem, tehát még világmárkát is sikerült a piacra dobni, itt a Nokiáról beszélek, habár most az érintő képernyős telefonok korában a picit a Nokia teret veszített, de attól még márka.
Ez nem biztos, hogy Bukarestben túl népszerű lesz ez a javaslat, ez mindenképpen a jövő zenéje.
Ez Románia érdeke is lenne, tehát Románia számára is én határozottan...
Majd az lesz a feladat, hogy meggyőzze a kollégákat, hogy pontosan. Ez így van, mert a balkáni viszonyok között nem biztos, hogy ez jó téma lesz, és lesz még egy kritizálásra okot adó kijelentés is, amit ha helyzetbe kerül, szerintem biztos, hogy kihasználnak. Mégpedig az, hogy kifejtette, hogy elsősorban a régiót, a régióban élő embereket, a Székelyföldet és a marosvásárhelyeket szeretné képviselni, az érdekeiket, amúgy az egész erdélyi magyarságot. Kolozsvár, mint a magyarság kulturális és közigazgatási központja, ezt nem vitatja senki, viszont az érdekesnek tűnik számomra is, és mondom, hogy valószínűleg, hogy ez mindenképpen bírálattárgyát képezheti, hogy az erdélyi magyarság jövőjét a Bukarest, mint politikai központ, illetve Budapest, mint a nemzet fővárosa tengelyen képzeli el.
Hát, hogyha ezt mondtam volna 80-as években, akkor az RKP valamelyik plenáris ülésén szerintem ezt most így nevezem, tehát vodde blámot kaptam volna, tehát megdurgáltak volna. Ez lett volna az enyhe büntetés, vagy pedig menesztettek volna a nagy nemzetgyűlésből.
Dunacsatorna lett volna belőle.
Nem tudom, hogy ennyire mélyen, mert ugyanis amikor Szűrös Mátyás 88-89-ben kijelentette, hogy a határon túli magyarok a magyar nemzet részét képezik, akkor ez is kivert a biztosítékot, és hadd tegyek, hogyha még van idő, egy rövid záróját, hogy én Egerbe készülök egy konferenciára, jövő héten csütörtökön indulok, és ott a szocialista nemzet építéséről tartok előadást, hogy hogyan képzelték el ezt Romániában. Azért mondom, mert ez élesen belevág ebbe a kérdésbe, amit nagyon jogosan föltett. Volt egy olyan kísérlet akkor a 70-es, 80-as évek Romániájában, hogy a szocialista nemzetet akarták építeni, és az az ideológia tagadta azt, hogy az erdélyi vagy a határon túli magyar közösségeket kulturális szálak kötik az anyanemzethez. Hát manapság szerint én merem, hát biztos, hogy lesznek olyanok, akik ezért esetleg támadnak, vagy kritikát fogalmaznak meg, de én nem tartom kérdésesnek azt, hogy a kultúrnemzet, mint olyan fogalma, az egy elfogadott tényező Romániában is. Tehát, hogyha román honfitársaim a román nemzet részeként tekintenek a határokon túlélő románokra, lehet itt a beszarábiai, tehát a moldvai románokra gondolni, vagy az ukrajnai Csernovic környékén élő románokra, és hát tudok majd érvelni, én kutattam azt is, hogy a román történettudomány hogyan tekint a balkáni román közösségekre, tehát Görögországtól fölfele egészen Bulgáriáig is nagy számú román közösség élt, most már megfogyatkoztak, de hát Szerbiában mi mindig nagy számban vannak. Tehát én itt arra utaltam, hogy én a kultúr nemzetként fogom föl a magyar nemzetet, ami azt jelenti, hogy van egy közös nyelvi és kulturális kapocs, függetlenül attól, hogy a határ melyik országban, melyik államban élnek, és ugyanez itt tekintek a román nemzetre is, hogy függetlenül attól, hogy az ott román közösség melyik országban, melyik államban él, a román nemzet része. És ilyen szempontból nekem az a véleményem, hogy itt a két főváros között kell nekünk megtalálni, mert Budapest a szellemi és egyik szellemi és a nemzet központja, Bukarest pedig az állam központja és a politikai közösségünk központja. Itt nagyon fontos, és hangsúlyozom, hogy azért Bukarestre is talán még jobban kellene figyelni. Itt most nem a politikára gondolok, mert az rá is kényszerül, hanem de ez egy másik tudományos kérdés lesz, hogy itt az erdélyi magyarság most milyen stádiumban áll ebben a kérdésben, de azért vigyázó szemünket én azért gyakrabban fordítanám, egyik szemünket legalábbis Bukarest irányába.
Hát minden esetre addig, amíg a román kollégákkal kell szakmai vitát folytatni, akár történelmi, akár politikai kérdésekben, addig előbb a Maros-megyei kollégákat kell meggyőznie arról, hogy a rangsoroló gyűlésen megfelel, és bejutó helyre jelöljék önt. Ez sem lesz könnyű.
Nem, sőt, nagyon nehéz, mert, de hát itt zsákban macskát nem árulunk, én konkrét elképzelésekkel, csomaggal, projekttel megyek, és hogyha erre a kedves jelölő tagok igényt tartanak, és úgy gondolják, hogy kellő kellő tekintéllyel, kellő tudással tudom képviselni közös ügyünket, akkor megbíznak ezzel. Ha meg nem, akkor
nem.
Én tudom azt öntől, mert itt beszélgettünk felvétel előtt, hogy akkor sem lesz megsértődve.
Én megsértődve semmiképpen. Én fölajánlom, tehát fölkértek, és én fölajánlom a szolgálataimat annak érdekében, hogy a közösségügyet reményeim szerint előbbre vigyük, hogyha erre igény van, akkor nagyon szívesen és örömmel megteszem, ha meg nem, akkor folytatom az általam új nagyon kedvelt és szeretettel és izgalommal és hobbiként is űzött szakmát, úgyhogy ilyen szinten semmiféle frusztráció vagy keserűség nem lesz. Sajnálni fogom azt, hogy egy ilyen lehetőség nem adatott meg, de az élet megy tovább ilyen esetben, de én bízom abban, hogy meggyőzően tudom fölmutatni azt a tudást, azt a szakértelmet, amit én ennek az ügynek a szolgálatába szeretnék állítani.
Azt hiszem, hogy nagyon pozitív ez az álláspont, és mindenképpen csak nyerhetünk abból, hogy vagy folytatja városi tanácsosi tevékenységét, vagy följebb lépés majd a szenátusban fejti ki a további szélesebb körű politikai tevékenységét. Tisztelt Novák Csaba Zoltán történész, jelen pillanatban városi tanácsos, Maros megyei szenátor jelölt. Sok sikert kívánok a tevékenységhez.
Köszönöm, és a beszélgetést, meg a lehetőséget is.